A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szaktudás mindenhol ott van, de ha a lelkiség is megjelenik, akkor a segítségnyújtás, ápolás, gyógyítás még hatékonyabb lehet. Ezt mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház CT és MR berendezés átadóján. Soltész Miklós felidézte, az elmúlt 35 évben a szerzetesrendek, egyházak visszakapták a lehetőséget a nevelésre, oktatásra és a gyógyításra. A köznevelésben 250 ezeren tanulnak egyházi intézményben, és mintegy 50 egyházi fenntartású kórház működik az országban. A katolikus Karitász Rév szenvedélybeteg segítő szolgálata sikertörténet és jó példa az állam és az egyház együttműködésére, jelentette ki a gondoskodás politikáját felelős államtitkár az intézmény megalapításának 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A szociális munka területén a szenvedélybetegek segítése az egyik legnehezebb feladat, mert a társadalom sokszor elítéli őket, közölte Fülöp Attila. Écsi Gábor püspöki helynök, a Katolikus Karitász országos igazgatója azt hangsúlyozta, az egyház tevékenységéhez szorosan hozzátartozik a rászorulók segítése. A magyar szabályok szerint a határ illegális átlépése jogtalan cselekedet, az illegális határátlépés nem emberi jog, hanem bűnelkövetésnek számít. Magyarországon a határ az határ, aki nem jogosult a belépése, az nem lépi át a határokat, jelentette ki Orbán Viktor Brüsszelben a Nemzeti Konzervativizmus konferencián. A magyar miniszterelnök szerint a konzervatív kormányokat, amelyek a brüsszeli vezetés szerint nem viselkednek helyesen, megzsarolják, az Európai Bizottság az uniós szerződések őre helyett politikai szereplővé vált. A geopolitikai helyzettel kapcsolatban a kormányfő azt mondta, Magyarország nem szeretne még egyszer közös határt Oroszországgal, ahogyan ez a szovjet időkben volt. Magyarország elismeri Ukrajna jogait és önállóságát, látni kell azonban, hogy Ukrajna jelenleg a nyugat protektorátusa, ami azt jelenti, hogy a fegyverek és a pénzügyi támogatás folyamatos fenntartása nélkül az ország nem létezne. Közölte, hazánk elítél minden támadást Izrael ellen és elismeri jogát az önvédelemre. El kell kerülni, hogy a közel-keleti konfliktus kiszélesedjen és a régió ismét háborús övezetté váljon, ami destabilizálhatja Európát és veszélyeztetheti a békét és biztonságot, fejtette ki. Brüsszel nem kezeli jól a migrációs válságot, az elmúlt héten elfogadott migrációs paktum pedig olaj a tűzre, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára. Zsigmond Barnapál azt mondta, a 10 jogszabályból álló paktum, noha többen ellene szavaztak vagy tartózkodtak, minden tagállamra kötelező lesz, és nyílt meghívót jelent az illegális migránsok számára. A szolidaritási mechanizmus szerint 20 ezer euróval váltható ki egy migráns átvétele. Már 150 kótája van a magyar csapatnak, mely összességében közel 200 fős is lehet, mondta Gyulai Zsolt 100 nappal a párizsi olimpia megnyitója előtt. A Városligeti Millennium házában rendezett eseményen a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke azzal kezdte beszédét, tegnap olimpiában fellobbant az olimpiai láng, és hogy csatlakozik Thomas Bachhoz, a NOB elnökéhez, aki a görögországi ceremónián a mostani háború sújtotta időkben a remény szimbólumának nevezte a lángot. Szeptember 4-e és 8-a között Szilvásvárad ad majd otthont a 4-es fogadhajtó világbajnokságnak, amelyhez kapcsolódóan megújul az Eger-Szilvásváraddal összekötő út, között a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Állami támogatásból 22 kilométeren valósul meg a beruházás, a 25-ös főút mellett a Szarvaskő-Vadna összekötő útat is érinti ez. A mai munkaterület átadás követően a kivitelezés 120 nap alatt készül el. Ez idő alatt a szükséges helyeken a teljes pályaszerkezet, míg a többi szakaszon a burkolat és az útpatka újul meg, emellett 3 hídnál magassági korrekciót is végeznek. A fejlesztés része a burkolati jelek festése és a közlekedési táblák cseréje is. A Központi Statisztikai Hivatal a régiós üzemanyagárak monitorozása és összehasonlíthatósága érdekében pénteken közzéteszi új kísérleti statisztikáját. Előzőleg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a KSH adatai alapján hozzák majd meg a kormányzati döntést, hogy beavatkozzanak-e az üzemanyagárakba, hogy az ígéret, miszerint régiós szinten a középmezőnyben kell lenni a hazai áraknak, teljesüljön. A tárcvezető még múlt héten egyeztetett az olajiparági szereplőkkel, jelezve a fogytán a kormány türelme. Azóta benzin ma 2 forinttal drágult, pénteken pedig 7 forinttal nő majd az ára, igaz, akkor a gázolai 6-tal olcsóbb lesz. Végül az időjárásról. Holnap kezdetben még borultabb, aztán gomoly felhős lesz az ég. Elszórtan várhatók záporok, hódarazáporok, néha zivatar is kialakulhat. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 1 és 5 fok között, napközben 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 / 2 / 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Dr. Alexis Carrel 1873-ban született, és 1944-ben halt meg. A 20. század konvertitái, megtérői között van Alexis Carrel. Ezt olvasom róla, a hithűség útját járta. Érdemes megismerni, különösen a mai embereknek, nagyon hasznos és nagyon tanulságos élettörténetét. Alexis Carrel az orvostudomány legnagyobbjai közé tartozott. 1912-ben Nobel-díjat kapott. Fiatalkorában a Lyoni Egyetemen működött. Vallási képzettség hiánya gyakorlatilag hitetlen volt. Pályája kezdetén így ír, nincs más bizonyosság, mint a tudományosan igazolt tények. Eddig az idézet. Isten, lélek, halhatatlanság, csoda, a 10 parancsolat nem érdekelték. Azokat megmosolyogta. 30 éves, amikor egy kollégája helyettesítésére kísérőnek kérik fel egy zarándokcsoporthoz, amelynek tagjai között súlyos betegek is voltak. Zarándokvonattal mennek Lourdesba. Már hallott a lourdesi gyógyulásokról, de úgy tudta, hogy ott csak amolyan önszugesztiós csodák szoktak történni. S a Lyoni Egyetem anatómia professzora bosszankodik, hogy a 20. században ilyen babonaságokra fecsérlik drága idejüket az emberek, s ezek között ő maga is. De megszólalt benne egy hang, örülj, mert jó alkalmad lesz az ottani csalások leleplezésére. Carrel figyelmét fölkelti egy haldokló fiatal leány. Tuberkulótikus hashártya gyulladása van, szülei is tuberkulózisban haltak meg, az orvosok lemondtak róla, operálhatatlan, a betegség elérte végső stádiumát. Úgy olvastam, hogy a leány kérése volt, hogy eljuthasson Lourdesba. Ezt nem akarták engedni, mert azt mondták, hogy már útközben meghalhat. Szülei azonban így válaszoltak erre, úgyis meghal, legalább utolsó kívánságát teljesítsük. Carrel tüzetesen megvizsgálja a haldoklót, teljes mértékben egyetért a megállapított diagnózissal, s kijelenti egyik barátjának, attól félek, hogy a kezem között hal meg. Ha ez a leány meggyógyul, az valóban csoda lesz. Akkor mindent elhiszek, és elmegyek szerzetesnek. Isten hamarosan választ ad erre a kihívásra. Lourdesba érkezve a leány már haldoklik. Carrel gondosan ápolja, pontosan följezzi a betegség előrehaladásának tüneteit, nem ajánlja, hogy megfürdessék a medencében, mert az nyomban halálát okozná. Így megelégednek egy kis lemosással, utána a haldoklót hordágyon a barlang elé viszik. Carrel barátjával együtt elkíséri, és ezt suttogja. Ó, Szűz Mária, miként ezek a szerencsétlenek, én is szeretném hinni, hogy nem csupán egy gyönyörű forrás vagy, amit a mi agyunk hozott létre. Gyógyítsd hát meg ezt a fiatal leányt, hiszen olyan sokat szenvedett. Adj neki még egy kis időt az életre, nekem pedig add meg, hogy tudjak hinni. Hirtelen azt hiszi, hogy szeme káprázik. A haldokló ott előtte életre kel, arcába visszatér az életszíne, érverése normálissá válik, rendkívül nagyra felfúvódott hasa fokozatosan lelappad. Carrel ingének kézelőjére jegyzi fel töltőtollal az időpontot, 2 óra 40 perc. 3 órára a gyógyulás már befejezett tény. Meggyógyultam, jelenti ki a leány. Egy csésze tejjel itatják meg. Eltűnt a daganat, megszűnt a fájdalom. Carrel egy gyógyult haldoklót lát maga előtt, egészséges, csak egy kicsit még gyenge. 4 óra van. Carrel ezt írja, ez lehetetlen dolog volt. Ez váratlan esemény volt. Ami itt történt, az csoda volt. Az estét, de még az éjszaka egy részét is az eset kínos, gondos áttanulmányozásával tölti el. Minden apró részletet írásban rögzít. Megállapításaihoz két másik orvos is hozzáfűzi véleményét. Megkérdezi a csoda gyógyultját. Mihez fog most kezdeni? De Paul Szent Vince nővéreihez megyek, ők maguk közé fogadnak, betegeket fogok ápolni. A csodás esemény Carrelt boldoggá tette, de kiismerítette. Sokáig bolyong az éjszakában, betér a bazilikába, leül egy öreg paraszt mellé, s arcát kezébe hajtva így imádkozik. Drága Szent Szűz, te könyörületes vagy azokhoz, akik alázattal fohászkodnak hozzád, oltalmazd meg engem. Hiszek benned, fényes csodával válaszoltál kételyeimre. Még nem látok tisztán, még kételkedem, de leghőbb vágyam, hogy minden igyekezetem legfőbb célja, hogy higgyek. Ez volt Carrel imája. Ez még nem megtérés. Ez még csak a korai előkészítés. Még hosszú évek, sok keresgélés és szenvedés kellett hozzá, hogy Carrel megtérjen, teljesen fölszabaduljon. Carrel maga sem értette meg a csoda igazi lényegét. A csoda nem Isten minden hatóságának robbanásszerű megnyilatkozása, hanem jel, amely által Isten felel hívó szavunkra. Itt vagyok, látlak, és hallom szabad. Ahogyan Szent Ágoston írja, visszaadni a vaknak látását, úgy megszaporítani öt kenyeret, hogy 5000 ember jól lakhasson, kisebb csoda, mint megérlelni a kalászt, vagy megteremteni a milliárdnyi élőlényt. A csodálatos gyógyulás után az alázatos hitet kérte Carrel Istentől és a Szent Szűztől. Benne valóra váltak az evangélium szavai, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Carrel megismerte ezt az éhséget, ez vált hajtó erejévé, és eltelt az igazsággal. Ráadásul egyik tanítómesterünkké vált. Hallotta ezt a gondolatot. A világ szenved, mert nem látja Istent. Ezt az üzenetet ismérti el számunkra Carrel. Egy olyan korban, amikor a kutatótudományt királynőként tisztelik, Carrel felbecsülhetetlen érdeme, hogy ő, a híres biológus, szavaival és példájával dicsőséget szerzett az imádás tudományának. Írásainak, a napló és az elmélkedések elolvasása után egy svájci író nem riadt vissza ettől a kijelentéstől. Ez a legszebb tanúbizonyság, amit egy keresztény a síron túl is, tehát halála után is, tehet Istenről. Már a Gondolatok az életmódról című könyvében ezt írta az emberi sorskérdésekről, a hit válasza összehasonlíthatatlanul kielégítőbb, mint a tudomány. Alázatos, bátran vállalt keresztény halála olyan kommentáre szavakhoz, amely mellett minden másnak el kell némulnia.
Thank you.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Globális világunkban az ember egyre magányosabb, nehezen tájékozódik. Maga sem tudja, miként válaszoljon, ha kérdezik, hogyan reagáljon egy-egy eseményre, milyen feltételeknek feleljen meg, és mik valójában a nélkülözhetetlen szükségletei. Ebben az irányvesztettségben a történelem során többször előfordult, hogy az egyház mutatott érvényes utat. Ezt teszi most is. A szempontok között első helyen mindig az ember méltósága áll. A hittani dikasztérium nyilatkozatot adott ki Dignitas Infinita címmel az emberi méltóságról. A 23 oldalas dokumentumot a vatikáni intézményt vezető Fernández bíboros mutatta be április 8-án egy sajtótájékoztatón. A dokumentumot 5 évig írták, és irányt mutatni igyekszik a szegénységgel, a háborúval, a migránsok fenyegetésével, az embercsempészettel, a szexuális zaklatással, a nők elleni erőszakkal, az abortusszal, a béranyasággal, az eutanáziával, az asszisztált öngyilkossággal, fogyatékossággal, genderelmélettel, nemváltási beavatkozásokkal és a digitális erőszakkal kapcsolatos problémákkal küzdő világnak. Amikor hírül vettem a nyilatkozat megjelenését, két dolog jutott eszembe. Egyrészt megijedtem attól, hogy a Szentatya messzire ment, másrészt megörültem annak, hogy végre van egy irányadó összefoglalás, ami a mai embert segíti a tájékozódásban, a helyes irány megtalálásában. Nehéz időkben nem csak ahhoz kell bátorság, hogy valaki békét kössön, hanem ahhoz is, hogy mondjon valamit. Amikor a szavak jelentése módosul, érvényét veszti, vagy elfogy, megtalálni azt a néhány fontos mondatot, ami megtart. Nem véletlen, hogy ez a vatikáni nyilatkozat, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948. december 10-én történt kibocsátása 75. évfordulójához kapcsolódik. Az ENSZ alapokmánya 75 évvel ezelőtt megerősítette minden férfi és nő kimagasló és egyedülálló értékének méltóságát. Ezt az emberi méltóságot helyezi most a vatikáni dokumentum ismét a világ figyelmének középpontjába. Minden ember végtelen méltósággal rendelkezik, ami lényének elidegeníthetetlen alapja, és amely minden helyzetben érvényes. Ez az alapvető és az elképzelhető legnagyobb, legszebb és legerősebb különbség, ami az embert minden más lénytől értékesebbé teszi. A férfi-nő különbsége az egymásra találásban éri el csúcsát, és így lesz forrása annak a csodának, amely mindig meglep minket, amikor egy új emberi lény érkezik a világra. Köszönjük meg, hogy ebben az önpusztító korban ismét van egy hang, ami a férfi és nő közös és egészen eltérő emberi méltóságát visszavezeti Istenhez, és a mai pusztítás közepette az életről, a születésről, az emberi méltóságról beszél hozzánk. Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata a II. Világháború után született, amikor kifogyva állt az emberiség minden értékből, és a pusztulás világméretűvé nőtt, újra kellett építeni nem csak a városokat, hanem az embert magát is. Most ismét meggondolatlan, önbeteljesítő jóslatok kapnak sajtónyilvánosságot és terjednek. Reményt ad, hogy az egyháznak van bátorsága előállni az egyetlen lehetséges felvetéssel, és az Isten képmására teremtett ember férfi és női méltóságát hangsúlyozni. Ez a méltóság a személy velejárója, nem utólag ruházzák fel vele, minden elismerést megelőz, és nem veszíthető el. Minden emberi lény ugyanazzal a belső méltósággal rendelkezik, függetlenül attól, hogy ezt megfelelő módon ki tudja-e fejezni, vagy sem. A végtelen méltóság nyilatkozat alig hallatszik az ágyúk robbanásaitól. A közeli torkolattüzek ijesztő látványa és a romok alá szorult emberek jajkiáltása épp úgy elnyomja hangját, mint a zsebben hordott telefonok titkos felvételeiről szóló napi híradások, és sorolhatnám az agresszió analóg és digitális formáit. A digitális kor eluralkodott problémái követelik a természetes emberi cselekedetek újra tervezését. Példának okáért egy határozott kézfogást, ölelést, ünnepi összejöveteleken a velünk szemben vacsora asztalnál ülő másik ember iránti valódi odafigyelést, javasolja a nyilatkozat.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjával, a húsvéti időről, a feltámadásról és a húsvéti keresztény, valamint népi szimbólumokról beszélget. Tartsanak ma is velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A kereszténység hétköznapjait át meg átszövik az ünnepek. Az évközi időt két nagy ünnepkör szakítja meg, és hónapról hónapra, hétről hétre kisebb ünnepek törik meg a napok ritmusát. Milyen keresztény ünnepeket ismersz, Gabi?
Például a karácsonyt, húsvétot, pünköst.
Ezek jól ismert, nagyobb ünnepei a kereszténységnek. Vajon tudunk-e még olyan keresztény ünnepeket, amik szinte jelen vannak az életünkben, nem a legismertebbek?
Igen, például a vízkeresztet, vagy a szentek ünnepnapjait, vagy például a vasárnapokat.
Bizony, a vasárnapok is ilyen hétről hétre megismétlődő ünnepnapok. Vannak olyan egyházi ünnepek is, melyek tulajdonképpen családi események. Életünk fordulóit végig kíséri az egyház, a jelentős életeseményeket a templomban, Isten és a keresztény közösség színe előtt ünnepeljük. Melyek ezek az események?
Az első áldozás, bérmálkozás, vagy a házasságkötés.
Igazából az élet kezdete is, ugye ott kezdődik, a templomban.
A keresztelkedés.
Ez a keresztelő, igen. És igazából az életünk végén is az egyház kísér minket ugye a végső útra.
Temetkezés.
A temetés, igen, igen. Ugye, hogy az egyház ott van, a hitünk, a közösségünk, életünk minden fontos eseményénél. Amikor hivatást választunk, ugye szerzetesi fogadalmat teszünk le, vagy házasságot kötünk éppen úgy, mint amikor ugye a keresztény beavatás szentségeiben részesülünk. Keresztségkor, amikor első áldozók vagyunk, vagy bérmálkozók. Mit gondolsz, Gabi, hogy Ezek közül, a sok ünnep közül melyik lehet a kereszténység legfőbb, legjelentősebb ünnepe?
A húsvét.
A húsvét. Igen, ugye ez azért érdekes, mert a világban a karácsony csillogása, ajándéközöne mellett talán a húsvét el is törpül. Ugye mégis a kereszténység legnagyobb ünnepe, ez a húsvét. Krisztus halálának és feltámadásának emlékezete. A húsvéti eseményekről azonban nem csak húsvét ünnepén emlékezünk meg, hanem hétről hétre. Melyik ez az ünnepnap?
A vasárnapokon.
A vasárnapon. Ugye minden vasárnapon igazából Krisztus halálára és feltámadására emlékezünk meg. Ez az ünnep újra és újra előjön az életünkben. Talán nem is veszük észre, hogy ezek az ünnepek teszik szépé életünket. Ezek az ünnepek azok, amelyek valahogy bepillantást engednek a mennyországba. Az ünnep több, mint munkaszüneti nap. Az ünnepben az ember felüdül, magára talál, élete célt és értelmet nyer, valami mélyebb igazságra jut. Hallgassunk meg Kosztolányi Dezső, hogyan vall a liturgikus év szépségéről.
Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tiétek. Tiszta költészet. Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat, építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt. November 1-én, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe, és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra.
Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kisfalusi templomok felé, és telitorokkal énekeltetitek az ófényességes szép hajnal kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb, és ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose látott fény gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek és várják a fényt. A várakozásban kicsodul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szereteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkor az öröm, hogy a világ táncra perdül.
De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert, és azt mondjátok neki, elég volt. Hamut hintetek a kiúzanult fejekre, és azt mondjátok, emlékezzél ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. És igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvednie kell. A Kálváriára járatjátok az embereket, és a szenvedés szépségeit magyarázzátok nekik. És megjön a nagy hét. Elnémítjátok a harangokat, felállítjátok a nagy halott sírját, és dömbenve áll a világ a nagy ravatalnál. De nagy szombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat. Aranyos karingbe öltöztök, és megindul az öröm mámorában újjongó körmenet. Alleluja! Föltámad Krisztus a napon. A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. Igen, igen, mondogatják. Valóban itt van a feltámadás, a tavasz. Olyan szép mindez, hogy az egyházhoz akkor sem volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk. Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket, és hamu szürkévé tenné a földet, vagy eltörölné a modern ember játékszerét, a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el.
Kosztolányi sorai megidézték a húsvéti feltámadási liturgia szépségét. Ebben a liturgiában számos szimbólum eleveníti meg a feltámadás dicsőségét és örömét. Keressük ki Kosztolányi sorai közül, hogy a költő milyen szimbólumokat, képeket idéz fel a liturgiából, amelyek közvetítik ennek az örömnek a mámorát.
Tavasz, vagy a harangok is ezt idézik, körmenet, hogy aranyos karingba öltöztek.
Na nézzük, mit szimbolizálnak vajon ezek a felzúgó harangok?
A halál csendjének a megtörését, Krisztus feltámadását.
Krisztus feltámadását, igen. Ugye mindig akkor harangozunk, meg csengetünk, amikor valami történik. Ugye akkor is meghúzzák a harangokat, amikor valaki meghal, vagy tűz van, valami fontos dolog történik. És a harangok erre is felhívják ilyenkor a figyelmünket szintén, hogy valami nagy dolog történt, mire oda kell figyelnünk. És ahogy mondtad, valóban olyan szép, ahogy itt a Szent Háromnap csöndje után a halál csöndjét megtörve Krisztus feltámadását hirdetik a harangok. Miért öltöznek vajon aranyos karénkbe a papok?
Mert a arany szín a fényességet és a világosságot szimbolizálja.
Igen, ugye ez egy liturgikus szín, nem sokszor használjuk, úgy Kosztolányok korában még biztos gyakrabban használták, mint manapság. Egyébként tudod, mi a húsvétnak a liturgikus színe? Az arany ugye az nagyon jól tükrözi ezt a fényességet, a mennyei dicsőséget. Melyik lehet még az a szín, ami ezt a nagy fényt megjeleníteti?
A fehér?
A fehér, igen, fehér. Miért indulunk, mit gondolsz, a feltámadási körmenetre? Ugye a Kosztolányi emlékezetében ez is az ünnep szerves része volt. Mit fejez ki vajon ez a körmenet?
Ilyenkor a hívők papság vezetésével, hát egy vallásos, gyarapító szándékkal elindulnak a körmenetre, és ez ilyenkor egy hálaadó vagy könyörgő körmenet.
A húsvéti az vajon melyik? Inkább hálaadó vagy könyörgő?
Inkább a hálaadó.
Inkább hálaadó. Ugye énekeljük, hogy alleluja, alleluja, hála légyen az Istennek. Hogyan kapcsolódik össze szerinted a feltámadás ünnepe és a tavasz? Ugye itt Kosztolánynál megjelennek ott a körmenetnél a rügyező, zöldellő fák, a tavasz képe.
Mert a tavasz mint évszak a megújulást, az újjáéledést jelképezi. És már egyébként is erre az évszakra esik a feltámadás ünnepe.
Igen. De ugye, hogy a természet megújulása milyen szépen kifejezi, tükrözi Krisztus feltámadását, az új élet kezdetét, ugye? A győzelmet, a tél, a halál, a sötétség felett. Tudnál még a húsvéti liturgiai elemei közül hasonló szimbólumokat kiemelni? Ugye annyira gazdag ennek a feltámadás ünnepének az eszközkészlete, a képei, a cselekménye, és mind-mind nagyon mély értelmű. Találsz még olyat esetleg, ami szintén most érdemes megemlíteni?
A húsvéti gyertya is egy szimbólum, vagy a keresztvíz szentelése, a tűzszentelés, ugye a fény ünnepség.
Na maradjunk akkor itt ennél a tűzszentelésnél. Ugye meg itt a szó, vagy a fényességről már volt szó, ugye ami a liturgikus színekben megjelenik. Hogyan kapcsolódhat ez a tűzszentelés, vagy akár, hogy mondtad, a húsvéti gyertya az ünnephez?
Ugye amikor meggyújtják a gyertyákat, akkor a templom teljes kivilágítása jelzi Krisztus világosságának a szétáradását, és Krisztus feltámadása bevilágítja ezt az éjszakát.
Gondolja a sztárok világára. Tehát ez a hét a köznapi életben is mindig megjelenik. A nagy fényesség, a csillogás.
A dicsőséget.
Igen. Pontosan. Tehát részben a feltámadás dicsősége, Jézus dicsősége, ez a győzelemnek a dicsősége, úgy, hogy mondjuk, hogy legyőzte a halált, a mennyország fényessége részben, másrészt a fény, ugye a fény, ez így aztán valahogy a teljes igazságot is megjeleníti, ugye? És Jézus magára mondja, hogy én vagyok az igazság és az élet. És akkor a fényről eszünkbe juthat az élet?
Igen.
Igen?
Például a növényeknél is, mert fény nélkül nincs élet.
Igen, vagy mondhatjuk ugye az ellentétét, hogy sötétben, ugye, ahogy mondtad, nincs élet. Tehát a sötétség az, igen, a halál. Ugye, ahonnan Jézus kijött, amit legyőzött, nyilván az ellentéte akkor ez a fényesség lesz, ugye, az életnek. Ahogy mondtad te is, ami szintén a természetben ugye megjelenik. Ráadásul a fénynek nem csak világossága van, hanem hát gondolj a napsütésre is. Nyáron még sok is belőle.
Melegsége.
Melegsége, bizony. Ugye, hogy a fényesség az bizony olyan, mint a szeretet, hogy ugye Jézus Urunk is, hogy melegíti a szívünket, melengeti. Említettük a húsvéti gyertyát. Na, maga a húsvéti gyertya is egy szimbólum, de a gyertyán is vannak mindenféle jelképek. Beszéljünk már ezekről a jelképekről. Mi található ezen a húsvéti gyertyán?
Van rajta évszám, amely az adott egyház évét jelképezi.
Ez az egyházi év, igen, mindig.
5 darab tömjénszem, melyek Krisztus 5 szent sebére emlékeztetnek. Ugye a kereszt, mely Krisztus halálára emlékeztet, és vannak rajta görög betűk is,
Melyik ez a két betű, ami...
A görög ábécű első és utolsó betűje, az alfa és az omega, amik ugye a kezdetet és a véget jelképezik.
Igen, és mi a mi életünk kezdete és vége?
Krisztus.
Krisztus, igen. Ugye, tehát itt az alfa és az omega, ez egy Krisztus szimbólum. Mit említettünk még itt a liturgiában? Jó emlékszem a keresztvíz szentelését, ugye? Víz. Hogy kapcsolódik itt a víz a húsvét ünnepléséhez?
A víz Krisztus halálából és feltámadásából fakadó élet és kegyelem jele. Ugye a keresztség anyaga.
Igen, mert ugye itt a húsvéti liturgiában általában, ha mód van rá, akkor keresztelnek is. Igen, és ez a víz, ahogy mondtad, ez mindig a feltámadásnak is a szimbóluma. Ugye ezt most már kevésbé érezzük, de az ókeresztény időkben eredetileg alámerítéssel kereszteltek. Ugye, ami azt jelentette, hogy víz alá merítették az embert, ugye ez kifejezte azt, hogy meghalt a bűnnek, és amikor feljött a vízből, az pedig ugye az újjászületése volt, hogy ez egy új életre élett. Ráadásul a víz, az még mit jelképezhet? Mire használjuk a vizet a hétköznapi életben?
Nyilván megisszuk, vagy például a fürdéshez.
Uh-huh. Az élethez, igen. Hát amikor fürdünk a vízzel, akkor arra használjuk, hogy...
Megtisztuljunk.
Megtisztuljunk, ugye? Ezt kifejezi nyilván a lelki életben a víz, ezt a tisztulást is, ugye? Úgyhogy szerintem a víz az ez az életnek az egyik alapfeltétele, ugye? Nem csak nekünk, hanem úgy szó volt a növényekről is, hogy bizony a víz az maga az élet forrása, és Jézus is úgy beszél magáról, ugye, mint éltető vízről.
Thank you.
Szó volt itt a keresztelés szertartásáról, vajon miért itt ebben a nagyszombati liturgia keretében kerül erre sor?
Krisztussal együtt nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, és vele együtt feltámadva Istennek kell élnünk.
És ezt fejezi ki a keresztség.
Igen.
Ugye? Itt a liturgiában a keresztelés nem is történik, de mindenféleképpen a keresztségi fogadalmunkat megújítjuk. És ugye ez kifejezi szintén ez a keresztség, hogy ugye ahogy Krisztus is meghalunk, meghal bennünk a régi ember, és ahogy Krisztus is új életre éled, úgy mi is keresztségben egy új krisztusi életet kapunk. Milyen húsvéti feltámadást megjelenítő szimbólumokat, szokásokat ismerünk a néphagyományból. Ugye ez is egy nagyon gazdag szimbólumvilág, tele van ez is jelentésekkel.
Ugye a húsvéti tojás, az ételszentelés szokása, locsolkodás, húsvéti bárány, vagy nyúl, és a húsvéti határjárás.
Na, itt már volt szó a természetről, itt említettél nyulat, meg bárányt. Mit gondolsz, melyik állat az, amelyik inkább kapcsolódik a liturgiához?
Inkább a bárány.
Inkább a bárány. Na nézzük, hogy kapcsolódik a bárány húsvét ünnepéhez, hogy keveredett ide a bárány.
Ugye a zsidók húsvéti báránya, az áldozati bárány, amelynek a vérét felkenték az ajtófélfára az egyiptomi szolgaság éveiben, és így megmenekültek a házak első szülöttjei. De ugye Krisztust Isten bárányának is szokás nevezni, és Jézus, mint áldozati bárány hozza el számunkra az üdvösséget és a megváltást.
Igen, itt ugye a maga Krisztus lesz az áldozati állat, az áldozati bárány, akit leölnek. Ugye ezt a képet, ezt kicsit úgy nehezen értelmezünk mostában, de akár a zsidóknál is, hát ismerjük, hogy ugye a születések után a szűzanya meg Szent József, ugye őt galambokat vittek a templomba. Tehát, hogy voltak akkor is még állatáldozatok. Ugye ez a kiengesztelő áldozat, hogy a bűneinkért, ugye nem minket büntessen az Isten, hanem mi így feláldozzuk ezeket az állatokat, kiengeszteljük Istent. És ugye a kereszténység nagy áldozata, nagy engesztelő áldozata, vagy a megváltás bére, az ugye nem mi vagyunk, nem egy akármilyen állat, hanem maga Jézus Krisztus, maga Isten az, aki lejön az emberhez, és bemutatja a tökéletes áldozatot. Hiszen tudnánk mi igazából bármit tehetnénk, hogy nem tudnánk kiengeszteni Istent. Nem tudunk tökéletes áldozatot bemutatni. Egyedül ő az. Ételszentelés. Milyen szimbólumok jelennek itt meg? Milyen ételeket csomagolunk össze, viszünk el kiskoksárban a templomba? És vajon miért ezeket?
Például a kalácsot, és a kalács megszegése az Krisztus sebeit jelképezi. A bor ugye Krisztus vére, míg a torma a népi értelmezés szerint a keresztre feszített Krisztusnak kínált ecet keserűségét idézi.
Tojás? Az mit jelképezhet?
A tojás a feltámadásra emlékeztet bennünket, és a számuk egyes helyeken az apostolokra utal.
A feltámadás és a tojás az hogy?
Új élet.
Az új élet, igen, igen. Tehát ugye ez is az új élet, a megújulás szimbóluma, igen. És ahogy jól mondtad, hogy a kalács pedig az maga Krisztus teste, ugye, amit megvágunk, ami ott megtöretik, ugye, mint maga Krisztusat kereszten. Húsvéti határjárás szokásáról is beszéltél. Ez is egy régi szép szokás, vajon miért mentek ki az emberek húsvét hajnalán a határba?
Mert hírül vitték az Úr nagy győzelmét.
Ugye kivitték a természetbe is.
Igen. És részben azért, hogy együtt ünnepeljenek a természettel, viszont részben azért is, hogy a gonosz szellemeket és a természeti csapásokat elrettentsék és áldást kérjenek a termésre.
Bizony, igen. Hát ugye nekik ez az életük mindennapjaik szerves része volt. A mezőgazdaság, a termés, a föld. Nyilván kérték rá így is Isten áldását. Ugye a természetben is. Ugye ez azért ott a mezőgazdasági munkák kezdetének is az ideje, a növekedést, a megújulást. Már itt a kosárkában szóltunk a tojásról, de van még úgy itt húsvéthoz kapcsolódóan a húsvéti tojás és a tojásfestés. Hogyan kapcsolódik ide ez az ünnephez, húsvéthoz? Milyen színe volt eredetileg a húsvéti tojásnak?
Az eredeti színe az piros volt, és a piros szín Krisztusnak az emberiségéért kiontott vérére emlékeztet bennünket. És ugye már mondtuk, hogy a tojás az az életet, az újjászületést jelképezi.
Uh-huh. Van esetleg még olyan jelentése ennek a tojásnak?
Igen, más felfogás szerint a tojáshéj az ószövetséget, a belseje viszont az új szövetséget jelképezi.
És mit gondolsz, hogy a polgári szokásban megjelenő hímes tojások, mindenféle díszítés, amit ugye a locsolkodónknak adunk, maga ez az ajándékozás, az vajon kapcsolódik húsvét ünnepéhez, magához a feltámadáshoz?
Szerintem az annyira nem.
Ez már nem. Ugye ott a kosárban az még igen, de mint ajándéktárgy, az igazából ez már profán tartalma van. Vajon a locsolkodás is ugye, mint ilyen húsvéti népszokás, vajon ez is egy profán hagyomány, vagy felelhetők benne azok az elemek, amelyek a húsvét liturgikus tartalmához kapcsolják?
A locsolkodás az még a keresztelésre vezethető vissza, mivel régebben vízbemerítéssel vagy leöntéssel történt.
Mert hogy a keresztelés.
Igen, igen. Más magyarázat szerint a locsolkodás az öröm és a vidámság jeleként került a húsvéti szokások közé.
Uh-huh. Igen, igen, valahogy így lehetett. Ugye itt is a víz motívum az, ami összeköti az újjászületéssel, a feltámadással, a keresztséggel ezt a locsolkodás szokását. Említettünk már egy állatot itt, ami a húsvéthoz kapcsolódik, a bárány. Ugye igazából talán a csibe is így, ami a tojásból kikel, és még mondtunk egy állatot, ez volt a...
Nyuszi.
A nyuszi. Na, a húsvéti nyuszi. Hogy kerül ide a húsvéti nyuszi?
Mivel tavaszra esik az ünnep, így sokféle termékenységi szokás is kapcsolódik hozzá. A szaporosságáról ismert nyúl így került a húsvéti jelképek közé.
Ugye érezzük, hogy itt is azért már kicsit ez a profánabb tartalom jelenik meg, ugye ez visszanyúlik még az ókori pogány időkre, amikor a tavasz az hagyományosan a termékenységi rítusok ideje volt. Ugye ahogy ez igazából a kereszténységben is, amikor a határjárást említettük, akkor ott ugyanez jelenik meg, hogy kimennek az emberek, a jó termésre is imádkoznak. Ugye az is egy termékenységi rítus, nyilván, hogy keresztény köntösbe vagy megszentelve. A nyuszi is valahogy így került ide, ugye, ahogy a tojás is, ahogy mondtuk, az új életet szimbolizálja, a nyuszi is részben a szaporosságával, hát inkább igen az életnek a túláradását. Ugye, amit a tavasszal megjelenik a természetben, és hát a feltámadás, ami ugye életet ajándékoz nekünk, vagy a keresztség szertartása, ami ugye új életre hív bennünket, talán ezt fejezheti ki. Mindez a sok-sok jelképes szokás, tárgy, cselekedet, nem csak dísz az ünnepnek, hanem elvezet bennünket a húsvét, a feltámadás ünnepének mélyebb megértésére. Vajon számunkra, számodra, Gabi, mit jelent a feltámadás?
Számomra a reményt, meg az újjászületést jelenti, vagy a győzelmet a gonoszság fölött, és természetesen a feltámadás a keresztény hit központja és alapja.
És gondolkodtam rajta, hogy vajon nekem mi jut eszembe róla elsőnek, nekem is, amit te is mondtál, hogy ez a győzelem a halál felett, hogy a gonoszság feletti végérvényes győzelem. Adásunk végéhez érkeztünk, megköszönjük a hallgatók figyelmét. 16. Benedek pápa feltámadásról szóló gondolataival búcsúzunk, és kívánjuk, hogy a feltámadás öröme ragyogja be minnyájunk szívét.
Jézus feltámadása egy teljesen másféle életre való áttörést jelentett, olyan életre, amely nincs többé alávetve a születés és a halál körforgásának, hanem túljutott azon. Ez az élet az emberi lét új dimenzióját nyitotta meg. Jézus feltámadása ezért nem olyan egyedi esemény, amellyel fölösleges foglalkoznunk, és amely csak a múlthoz tartozna, hanem egyfajta mutációs ugrás. Ez nyilván félreérthető kifejezést analógiaként használva. Jézus feltámadásával az ember lét új lehetősége jött el, amely mindenkit érint, illetve jövő, újfajta jövő nyílt meg az emberek számára.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjával beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.